Megint köszöntelek benneteket, így a hosszú ebédszünet után is, és visszatérek arra, hogy ebben az előadásban picit folytatni szeretném azt a vonulatot, amit a keynote-ban elkezdtünk, és ugyan az előadásnak eredetileg azt a címet adtam, hogy automatikus tesztelés és tesztelésre tervezés. Menet közben a kérdések alapján én azonban szeretném azt a hangsúlyváltást végrehajtani, hogy alapvetően a tesztelésre tervezésről szeretnék inkább beszélni, mert nagyon sok kérdés, amit kaptam, az erre vonatkozik, úgyhogy egy picit erre fogom kihelyezni a hangsúlyt, és igyekszem minél több időt biztosítani Gáspárnak, aki szintén az előadásba bekapcsolódik egy komoly SpecFlow demóval, hogy meg tudja mutatni, hogy hogyan is kell a gyakorlatban értelmezni azokat a dolgokat, amiről most beszélni fogunk. Rögtön onnan kezdem, hogy visszaidéznénk három fontos dolgot az előző előadásokról hallottak közül. Tehát az első, hogy azért csináljuk a tesztelést, hogy meggyőződjünk arról, hogy a termékünk az tényleg azt teszi, ami a dolga, és nem azért, hogy megfeleljen a specifikációnak. A következő dolog, ne felejtkezzetek el, hogy a tesztelésnek minőségi szintjei vannak, és ugye arról beszéltünk, hogy nem csak az alsó két szint a fontos, hanem az összes többi szint is. És a legfontosabb dolog ugye, hogy a tesztelés az nem csak a munkafolyamatnak egy olyan eleme, amit éppen használunk, hanem az egész fejlesztési folyamatot végig kell, hogy kísérje, mégpedig a termék kialakításától kezdve egészen annak a beüzemeléséig. Tehát ez az a kontextus, ahonnan indulunk, és akkor kezdjünk hozzá ahhoz a dologhoz, amit én úgy hívok, hogy tesztelésre tervezés. Amikor az előadást terveztük, akkor többen megkérdezték az előadás szervezői közül, hogy István, igazából mit is értünk tesztelésre tervezés alatt? Ez valami architekturális dolog? Ez egy ilyen humán dolog? Ez a tesztforgatókönyvek meg egyebek elkészítése? És azt kellett, hogy mondjam, hogy ez tulajdonképpen így együtt, majd, hogy nem mindegyik. Hogy mégis egy kicsit helyre lehessen tenni, én segítek nektek ezzel a szlájddal megvilágítani a dolgot. Amikor tesztelésről beszélünk, akkor egy termék vagy egy projekt kapcsán én általában ezt a három dolgot szeretem megkülönböztetni. Van egy üzleti tervezés, ami valójában a tervezési szintekből a legfőső vagy az alatta lévő egy, vagyis azt kitalálni, hogy mitől lesz sikeres és hasznos a termékünk. Ez a rész, hogy hogyan tudja elérni azt a célt, amire szánjuk. A következő része, ami mindenki számára ismerős, ez valahogy a rendszertervezés, terméktervezés, projekttervezés környékén van, amit nagyon egyszerű kérdéssé tudnék, elnézést, hogy így mondom, lesilányítani, hogyan készítsük a specifikációt, hogyan specifikáljunk. És a harmadik, ami a szoftver tervezés és megvalósítás, hogy oké, megvan a termékünk, hogyan csináljuk jól, hogy olyan minőségű eredményt kapjunk, amit ténylegesen elvárunk. Én az elsőt azért ugranám át az első témakört, mert egyfelől nagyon-nagyon szertágazó módszereket lehet rá használni, másrészt én abban vagyok biztos, hogy az a közönség, aki most itt van, inkább ez utóbbi kettőből fog tudni olyan ötleteket, megoldásokat, módszereket, szemléleti elemeket hallani tőlem, ami igazából segíti az ő munkájukat. Jó? Tehát én a rendszertervezésre és a szoftvertervezésre és megvalósításra fogom helyezni a hangsúlyt, anélkül, hogy ezt a két dolgot feltétlenül külön választanám az ezután következő szlájdokon és a téma tárgyalása során. Az egyik kedvenc témám, és válaszolva a keynote után feltett utolsó kérdésre, illetve még néhányra, az én egyik ilyen kedvenc témám ez a specifikációból fejlesztés, meg egyáltalán mire jó a specifikáció és hogyan használjuk típusú dolog témaköre. Azért, mert hiszek abban, hogy ennek a megfelelő áttekintésével, ennek a témakörnek a helyretételével nagyságrendileg javulhat bármelyik projekten a minőségbiztosítás és a tesztelésnek az értéke. Az ábrán is próbáltam követni azt, amit egyébként vízesés modellnek hívunk, és ez nem feltétlenül egy vízesés modell jellegű fejlesztést takar le, de ti is bizonyára tudjátok, hogy nagyjából az esetek jelentős részében valami hasonló zajlik le akkor, amikor tervezünk. Van egy elemző csapat, aki elkészít egy üzleti specifikációt, leírják, hogy tulajdonképpen mi az, amit az adott terméknek vagy az adott projektnek meg kell valósítania. Ezt utána vagy ugyanez az elemző csapat, vagy fejlesztő csapat, vagy kifejezett tervezési architektúrához, infrastruktúrához érkező szakemberek segítségével lefordít rendszertervé. Ezt a rendszertervet valakik, egy fejlesztő csapat lefordítja a szoftvertervé, majd a megvalósító csapat a szoftvertervek alapján elkezd dolgozni. Nagyon kevesen tudják, hogy már W.H. Royce, aki tulajdonképpen ezt az egész vízesés modellt kitalálta, meg publikálta, ő is elmondta, és az eredeti publikációban is leírta, hogy bár ez egy jónak tűnő modell, vannak komoly problémái. Az egyik legnagyobb probléma az, hogy jól lejártuk-e be ezeket a lépcsőket, az nagyon gyakran csak a tesztelés után derül ki, és ha ekkor problémák derülnek ki, akkor nagyon gyakran a rendszertervig, vagy akár az üzleti specifikációk vissza kell lépni. Azért tartom ezt fontosnak elmondani, mert vissza szeretnék térni ahhoz a gondolathoz, ami a címben is szerepel, hogy specifikációból fejlesztés. Én úgy gondolom, hogy specifikációból fejleszteni az egyik olyan dolog ma, ami a szoftverfejlesztési projektek hatékonyságát a lehető legrosszabb módon befolyásolja. Mindjárt megmutatom, hogy miért. A gyártás technológiában és az agilis világban jellemző az, hogy elkülönítünk egymástól értékeket és veszteségeket. Értéknek hívjuk azt, hogy ha valami gyorsan készül el, ha valami jó minőségben működik, és hogyha valami fenntartható. És vannak veszteségek. A legtöbb gyártási folyamat és szoftvertechnológia a veszteségek között azonosítja azt, amit itt felsoroltam, az egyik az információ transformálása. Minden alkalommal, amikor az egyik specifikációból egy másik specifikációt készítek, akkor információ transformálást végzek, aminek két vesztesége van. Munkaerő, energia ráfordítás kell, és minden információ transformáció sem, valami információ elveszik. Ugye ezt információelméletből tudjuk. A másik ilyen dolog az újratanulás. Ezeken a transformációs pontokon mindig valakinek valamit újra kell tanulnia, még végül az elemző csapattól az információ eljut a megvalósító csapatig. És itt eljutottunk a harmadik ilyen veszteséghez, hogy a csapatok közötti kommunikáció is valószínűleg sokkal lassabb és kevésbé hatékony, mint ez másképp történne. A veszteségek mellett vannak nehézségek is. Az egyik, amit viszonylag hamar felismerünk, a rugalmatlanság. Ha valami változik, akkor sok lépcsőn keresztül kell ezt a változást visszakövetni, majd újra előre tolni. Ebben a modellben azt mondanám, hogy nehéz a tesztelés, azért nehéz a tesztelés, mert a modell nem sugallja egyértelműen, hogy mit és hogyan akarunk tesztelni, milyen módszereket fogunk tudni használni. Mindegyikünk látja, hogy ha valaki az üzleti specifikációban egy hibát elkövet, az nagy valószínűséggel végiggyűrűzik egészen a megvalósításig. Tehát ez is egy komoly probléma. De igazából az a dolog, ami leginkább veszteségeket okoz, az az a probléma, hogy nagyon-nagyon nehéz a megvalósító csapat számára annak a domén tudásnak a megszerzése, amivel az elemző csapat bír, márpedig ahhoz, hogy együtt tudjanak működni és kommunikálni, ez szükséges. Mi a baj még a specifikációból fejlesztéssel? Az, amit az előbb is valamelyik kérdésre válaszolva elmondtam. A specifikáció az egy olyan jól rendszerezett anyag, amiben, hogyha meg akarom érteni és ki akarom mazsolázni azokat a feladatokat, amiket én konkrétan ki tudok adni a fejlesztő csapatnak, akkor sokat kell ide-oda ugrálnom, hogy összetudjam állt, hogy ehhez a funkcionális követelményhez ezt, meg ezt a minőségi követelményt kell előhoznom. Nehéz a specifikációban az is, hogy nem ad támpontokat ahhoz, hogy hol kezdjek egyáltalán a rendszer fejlesztéséhez hozzá. Ha egy olyan alkalmazásról beszélek, amelyik mondjuk az interneten fut, és szükség van arra, hogy felhasználósokat hitelesítsünk, az ő jogosultságaikat megnézzük, majd trallala-trallala tovább vigyük az üzleti funkciókat, akkor mit gondoltok, mi az első feladat, amit a legtöbb fejlesztő csapat megcsinál? Tippeket kérek, mit szoktak ilyenkor a fejlesztő csapatok megcsinálni? Mi az az első funkció, amit megcsinálnak? Így van, bejelentkezés. Mi a bejelentkezésnek a hasznossága? Van a bejelentkezésnek értéke? A bejelentkezésnek az égvilágon semmi értéke nincsen. Annak, hogyha nem jelentkezek be és nem működik az alkalmazás, na annak van egy értéke, de önmagában az, hogy be tudok jelentkezni az alkalmazásba, az nem egy olyan hatalmas funkciózás, ami nagy értéket okoz. Sokkal inkább értéket ad, hogy az A, a B, a C meg a D üzleti funkciót végre tudom hajtani. Tehát a specifikációknak a másik ilyen problémája az, hogy nem segítenek se a fejlesztőknek, se a csapatnak abban a tekintetben, hogy meg tudják mondani, hogy mik azok az értékes feladatok, amivel érdemes a fejlesztést kezdeni, mik azok a kockázatos feladatok, amivel sok energiát tudok majd a jövőben megspórolni. Jó? Nézzük meg, hogy mi az, ami ezzel szembe tud menni. Én ezt úgy szoktam hívni, hogy backlog alapú fejlesztés. A backlog angol szónak több magyar fordítása is van, a legjobb az talán a hátralék lista, vagy hátraléktár, szokták feladatlistának is fordítani. Az a probléma vele, hogy vannak olyan mögöttes tartalmak a backlog angol szóban, amit nagyon-nagyon nehéz igazából jó magyar fordítással visszaadni, ezért sajnálatos módon én a backlog szót fogom használni. Megpróbálom ezen az ábrán elmagyarázni, hogy mi ennek a backlog alapú fejlesztésnek az az előnye, ami segít a specifikációból való fejlesztéshez képes kimozdulást jelenteni. Az első és legfontosabb dolog, amit szeretnék elmondani, hogy én nem hiszek abba, hogy a specifikációt el kellene dobni, vagy hogy alapvetően specifikáció nélkül lehet fejleszteni. Ezt azért fontos elmondanom, mert nagyon sokan, akik felszínesen ismerik az agilitást, azok hajlandóak azt mondani, hogy ó, nem kell specifikáció, nincs arra szüksége, az egy tök fölösleges dolog, többen elmondták nekünk, hogy abból nem lehet jól fejleszteni. Nem. Szükség van olyan elemekre, amit specifikációnak hívunk, amire visszatérhetünk, amire meg tudjuk nézni, egy üzleti folyamat hogyan zajlik, bizonyos dolgoknak hogyan kell történnie, milyen jogszabályoknak kell megfelelni, és így tovább. Ezeket valamilyen módon egy olyan tudástárba tárolhatom cégen belül, ügyfélnél, fejlesztő cégnél, akárhol, ahol ezek elérhetővé válnak. Azért fontos, hogy meglegyen ez a tudástár, hogy maga az üzleti kompetenciával rendelkező elemző csapat és a megvalósító csapat is ezekhez hozzáférjen. Tehát valami fajta specifikációnak, a specifikáció alapját szolgáló leírásoknak, folyamatelemeknek valahol ott kell lenniük. De nem ezekből dolgozunk. Nem előveszünk egy specifikációt, vagy egy design guideline-t, és azt mondjuk, hogy akkor mi egy ennek megfelelő rendszert fogunk csinálni, hanem helyette egy backlogot építünk. A backlog alapvetően, most nem szeretnék részletekbe menni, alapvetően azokból a sztorikból áll, amiről az előző előadásnál is beszéltem, és még most is fogunk beszélni. És a fejlesztő csapat és az elemző csapat, amikor együtt dolgozik, akkor ezekre a sztorikra fókuszál. A fejlesztő csapat fókusza ebben a történetben az, hogy ő ezeket a sztorikat megvalósítja. Az elemző csapat, illetve a mellettük lévő termékgazdának a fókusza pedig az, hogy ebben a backlogban, ami tulajdonképpen egy lista, megfelelően szétdarabolja ezeket a feladatokat, és megfelelően sorrendezze. Vagyis a lista elejére mozgassa azokat, amiket előbb kell megcsinálni, vagy azért, mert nagyértékűek, vagy azért, mert nagyértékűek és nagy kockázatúak, és a lista végére tolja le azokat a dolgokat, amik tisztázatlanok, aminél úgy néz ki, hogy ráér majd később is megcsinálni. Tehát ez a közös teendő. Miért lépünk előre a specifikációhoz képest? Azért lépünk előre, mert ezek a user sztorik, vagy ezek a sztorik, ezek kellően picik, és minden olyan dolgot tartalmaznak, ami ahhoz kell, hogy önállóan értelmezni, tesztelni, ellenőrizni lehessen őket, és ezért sokkal nagyobb esélyt adnak a fejlesztő csapatnak arra, hogy egy ilyen sztorit hibamentesen, határidőre, megfelelő módon le tud gyártani. Miért? Ha kis sztorikkal dolgozok, a kis feladaton mindig sokkal könnyebb megbecsülni, hogy mennyi időt vesz igénybe, sokkal kisebb a lehetősége annak, hogy elcsúszszak rajta, vagy ha mégis elcsúszok, akkor egy viszonylag kis erőforrás mennyiséget dobtam, vagy pazaroltam el. Menjünk egy kicsit tovább. Nézzük meg akkor konkrétan tehát, hogy mi ez a bizonyos product backlog. Tehát ő gyakorlatilag egy lista, amelyik folyamatosan azokról az elkészítendő funkciókról, termékjellemzőkről, termékképességekről leírásokat tartalmaz, amelyeket majd megszeretnénk valósítani. Azt szokták mondani, hogy egy-egy ilyen sztori megvalósítás az akkor jó, hogyha ilyen úgynevezett user voice szemléletet használunk, vagy szerkezetet. Vagyis nyilatkozunk arra, hogy adott szereplő milyen célt, vagy milyen problémát szeretne megoldani, milyen szolgáltatást szeretne igénybe venni, és nagyon-nagyon fontos, hogy milyen cél szeretne ezzel elérni. Sokan vannak, akik ezt az úgynevezett user voice szerkezetet, ezt egy szent és sérthetetlen dogmatikus célnak tekintik. Én arra szeretném felhívni a figyelmeteket, és a legtöbb ilyen tesztelési, agilis dologgal ez így van, hogy ne a szintaktikát nézzétek, hanem a mögötte lévő szemantikát. Bárhogyan megfogalmazhatjátok a sztorikat, egészen addig, amíg ez a szent háromság benne van. Ki, mit, milyen célból szeretne csinálni. Fogunk példákat nézni, jó, hogy ez az egész érthető legyen. A sztorinak két másik nagyon fontos része van, amelyről beszélnem kell. Az egyik az elfogadási kritériumok, a másik az pedig én tesztelésnek írtam, vagy demóforgatókönyveknek, és majd fogok beszélni, hogy miért szeretem jobban a demóforgatókönyv használatot. Tehát, amit tanultunk a sztorik kapcsán, először is, a milyen célból kérdés nagyon-nagyon fontos, mert ezzel biztosíthatjuk a fejlesztő csapat kreativitását. Közületek valószínűleg sokan hallották akár tőlem is azt a városi legendát, és lehet, hogy pont ezeken a konferencián elhangzott, ugye, hogy annak idején a NASA dollármilliókat fizetett egy mérnök csapatnak azért, hogy kidolgozza azt a golyóstollat, amivel az űrben is lehet jegyzetelni a zéró gravitáció körülmények között, miközben az orosz kollégák továbbra is lelkesen használták a grafitceruglitájukat ugyanehhez a jegyzeteléshez. Ebből a városi legendából persze semmi nem igaz, de rávilágít egy fontos dologra, hogy hogyan tudjuk megölni a kreativitást. A NASA kiadta a mérnökének azt a feladatot ebben a képzeletben és sztoriban, hogy csináljatok egy olyan golyóstot, ami blablabla, és lesz specifikálta. Ha helyett azt mondta volna a NASA, hogy figyeljetek fiúk, a célunk az, hogy jegyzeteket tudjunk készíteni az űrben, és ezeket a jegyzeteket vissza tudjuk hozni a Földre, mert itt szeretnénk őket a kutatásokhoz felhasználni. Oldjátok meg! Akkor valószínűleg nem csak ez az alternatíva jött volna elő, hogy megcsinálják azt a bizonyos drága golyóstot, hanem számtalan egyéb dolog. Ma ez úgy néz neki, felvisszük a notebookot, jegyzetelünk, elmentjük, interneten keresztül letöltjük, tehát számtalan dolog lehetséges erre. Azért nagyon-nagyon fontos, mert a legtöbb csapat ott megalapozza a fejlesztésnek a hatékonytalanságát, hogy ettől a kreativistástól megfosztja a megvalósító csapatot. Jó? Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. A másik, az elfogadási kritériumok. Ezek azért szükségesek, hát ennek a segítségével tudjuk megmondani azt, hogy mikor tekintjük késznek azt a valamit, amit meg akarunk oldani. És ez az elfogadási kritériumok, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog abban a tekintetben is, hogy fel lehet ismerni belőle, hogy valami nem oké a sztorival. Egyrészt, ha nincsenek ilyen elfogadási kritériumok, az egy baj. Mert akkor nem tudjuk, hogy mi alapján nyilvánítsuk késznek, és nagyon gyanús mindig az a termékképesség, amihez nem tudunk elfogadási kritériumokat rendelni. A másik, nagyon gyanús, hogy a sokfajta elfogadási kritérium van, az azt jelenti, hogy valószínűleg ez egy nagyon bonyolult sztori, és lehet, hogy ez így túl nagy, és nem szabadna együtt kezelni. Tehát például majd egy-két mintát fogok rámutatni, hogy és miképp lehet megoldani. Én azt szoktam mondani, hogy az én gyakorlati tapasztalatomban, hogyha 5-7 elfogadási kritérium van, az még egy kezelhető dolog. Ha 6-7-8, stb. Több elfogadási kritérium van, akkor az már mindig gyanús, hogy esetleg túl nagy az a sztori. Hát, hogy érdemes lenne kisebbekre szétdarabolni. És az egésznek a megkoronázásaként itt vannak ezek a tesztelési vagy demo forgatókönyvek. Őket pedig arra használjuk, hogy ezek segítségével meg tudunk arról győződni, hogy ezek az elfogadási kritériumok ténylegesen teljesülnek-e. És ez mind azért szép, mert ha egy sztorit így írunk le, azzal a megvalósító csapatnak a gondolkodását rögtön egy más, jobb pályára állítjuk át. A csapat nem azon gondolkodik el csak, hogy meg lehet-e valósítani azt a sztorit, amit le van írva, hanem azt mondja, aha, ha én ezt a sztorit meg fogom valósítani, akkor ezt úgy fogják leellenőrizni, hogy jól működik, hogy ez a demo forgatókönyvet fogják végrehajtani. Akkor én eleve úgy csinálom a sztorit, hogy miközben csinálom, folyamatosan ebbe a demo forgatókönyvbe gondolkodom, sőt menet közben, amikor egy-egy darabjával elkészültem, akkor megnézem, hogy ebbe a demo forgatókönyvbe ez befér-e vagy működik-e, tehát rögtön a fejlesztő csapatot egy tesztelés-centrikus szemléletbe állítottam be. Menjünk tovább, mert ennek a tesztelés vagy demo forgatókönyvnek van még egy nagyon-nagyon fontos része, ez pedig, amit úgy hívok, hogy az előrehaladás ellenőrzése. Nem véletlenül írtam föl a demo szót háromszor. Nagyon-nagyon jól működnek azok a történetek, ahol a fejlesztő csapatnak demonstrálnia kell az előrehaladását. Két dolog miatt. Egyfelől jót tesz a csapat moráljának, hogy demókon keresztül bemutathatja, hogy mi az, amit csinált. Ezekre a demókra rendszeresen odaengedjük azokat a fejlesztőket, sőt kérjük, hogy azok a fejlesztők végezzék a demót, akik az adott sztorin dolgoztak. Lehet, hogy kezdetben kicsit töredezve beszélnek, kicsit behúzott nyakkal, meg nehezen megy, de egyrészt lehetőséget ad nekik két dologra. Megtanulják ezt a típusú dolgot, hogy hogyan kell előadni a történetet. A másik pedig büszkévé tudja őket tenni, hogy végül is bemutatták azt, amit csináltak. Ha erre egy pozitív visszajelzés is jön a hallgatóság részéről, akik ezeket a demókat értékelik, az pedig kifejezetten jó. Ezek a demók azok, amik igazolják az elfogadási kritériumokat. És mivel a csapat ennek a demo forgatókönyvnek az ismeretében fejleszt, ez azt jelenti, hogy nagyobb valószínűséggel célirányosan mennek, nem pedig attól elfordulnak valahány fokkal. A legutolsó kellemes ilyen tapasztalatom az egy kis zuglói fejlesztő céggel volt, akik egy másik nagyobb fejlesztő cégnek voltak a beszállítói. És sikerült közösen a két céget egytető alá hozva leegyeztetni velük azt, hogy az előrehaladást ilyen demókkal fogjuk igazolni, mégpedig minden második hétvégén, amikor egy képzeletbeli sprintet lezárunk. A kezdetben egy kicsit olyan furcsa csodálkozás fogadta ezt a dolgot, de hát eddig nem így szoktuk csinálni, nem papírokat írogatunk alá, meg nálunk valaki megnézi, és akkor elmondja, hogy rendben van-e. És ezzel szemben áttértünk el a dologra. Annál a cégnél, aki a nagy informatikai cégnél a beszállítója volt ennek a rendszernek, ott volt a termékgazda, aki gondoskodott arra, hogy megtanulta, hogy hogyan kell ilyen sztorikat készíteni, hogy ő ezeket az elfogadási kritériumokat összegyűjtse. És a másik oldalon a fejlesztő csapat pedig úgy alakította ki a demót, hogy folyamatosan nézték, hogy a demó segítségével bemutathatók az elfogadási kritériumok. És az volt az érdekesség az egész dolognak, hogy minden projekt zárásnál sikerült olyan 1 óra, 1 óra 15 percbe zsúfolni ezt az átadási folyamatot, ami csak arról szólt, hogy a fejlesztő csapat három tagja így szépen végigmutatták a demót, És a másik oldalon a termékgazda az teljesen meg volt döbbenve, mert őnek is ott volt a lista, és így pipálgatta, ez is megvan. Tényleg, mennyivel egyszerűbb így átvenni a dolgot. Tehát nagyon szeretném hangsúlyozni ennek a fontosságát. Ez olyan helyeken is használható, ahol egyébként a cég vagy a fejlesztőcsapat nem akar 100%-osan vagy teljes körülön áttérni agilis működésre, vagy azért, mert hogy a cégkultúra eleve ezt nehezen teszi lehetővé, vagy azért, mert még félnek, nem ismerik tőle. Ez a demo módszer, ez mindenhol jól működik, feltéve, hogy jól meghatározott sztorikra épül. Nézzük meg a legfontosabb dolgot, hogyan kell sztorikat tervezni. Ez erről napokat meg heteket lehetne megtölteni, de én azért szeretnék számotokra egy idézőben picit gyors talpalót átadni, mert az érzést azt át lehet ebből venni. A következőt fogjuk csinálni. Először is megnézzük, hogy mi az, ami a sztoriknál az egyik legfontosabb dolog. Én úgy gondolom, és ezt mutatja a tapasztalatom, hogy az, hogy ez az egész dolog működik-e, ahhoz megfelelően kicsi méretű sztorik kellenek. Majd mindjárt meg fogjuk nézni, hogy ez pontosan mit is jelent. Ha nem sikerül ilyen kis sztorikat csinálni, akkor az egész módszer úszik. Olvassátok el az itt szereplő sztorit, ez egy elektronikus áruháznak egy szintaktikailag jól megfogalmazott sztoria, sőt, szemantikailag is jól meg van fogalmazva, bocsánat, valamilyen, hogy sztoria vagy sem, azt nem tudjuk. Felolvasom, annak egy oda van írva. Vásárlóként szeretném az áruház katalógusában lévő termékekből a saját rendelési listámat összeállítani azért, hogy azokat megrendelve rövid idő alatt megkapassam az általam megadott címre kiszállítva. Szerepel ebbe, hogy ki az, akiről szól a történet. Igen, ott vagyok vásárló. Szerepel ebben, hogy mit akarok, mint vásárló? Hát igen, szerepel benne, ugyan hosszan van leírva, és kicsit az egész vásárlási folyamat bele van írva, de mégis le van írva. Bele van-e írva az, hogy tulajdonképpen mit szeretnék csinálni? Vagy milyen célból? Igen, az is bele van írva. Ha megnézitek, az egy kicsit ilyen tautológia, mert valójában a célt nem igazából fogalmaztam meg, de ahhoz hasonlító valami. Ha egy ilyenre ránézünk, akkor azért erről az ember azt mondja, látja, hogy ez egy nagy darab így egész valamiében megfogalmazva. Tehát tulajdonképpen ez egy teljes elektronikus boltrendszert leír, tehát attól, hogy specifikációt egyetlen egy darab user story-ba átfogalmaztam, nem léptem előre. De nagyon jó állatorvosi ló a következő dolgokhoz. Valamit kellene kezdeni vele. Ha valami nagy, akkor mit tudunk azzal csinálni, ami nagy? Tippeket kérek. Mit lehet azzal csinálni, ami nagy? Szétszedni darabokra, így van. Hát akkor ezt fogjuk csinálni. Én a gyakorlatban 10, illetve 11 felbontási módszert szoktam használni. Ebből 4 nagyon jellemzőt most konkrét példán megmutatok nektek, és a 7. és 6-ról meg egyéb megjegyzéseket teszek. Na, akkor vegyük ezt a jó kis sztorit, amiről megállapítottuk egyébként nem sztori, és kezdjük el bontogatni. Egy felbontási módszer az, hogy úgy bontjuk fel, hogy a munkafolyamat lépései alapján. Tehát például gyakorlatilag ez az e-vásárlásról szól, azt mondom, hogy felbontom ezeket a sztorikat, úgyhogy lesz egy olyan, ami a katalógus böngészésével foglalkozik, lesz egy, ami a bevásárlókosárral, kiszállítással, címrögzítésével, fizetéssel, és így tovább még a folyamatnak a lépése. Tehát kisebbeké tettem őket. Bocsánat, vissza. Természetesen ezek önmagukban még lehet, hogy szintén túl nagyok, és esetleg megint tovább kell bontani őket, de ez egy felbontási lehetőség. Egy másik gyakran használt dolog, amikor üzleti szabályvariációkat végzek, vagy ezek alapján bontom fel. Például, hogyha azt mondom, hogy most a rendeléslista kapcsán azt szeretném leírni, hogy tudni szeretném, hogy egy adott rendeléslistának a kiszállításhoz nekem mennyibe fog kerülni, vagy ehhez információt szeretnék keresni, akkor variálhatom az üzleti szabályokat. Mondhatom, hogy az egyrészt a csomagok kialakításának a kezdés, mekkora a mérete meg a tömeg a csomagoknak, egy másik a kiszállítási hely, egy harmadik a kiszállítási mód, egy negyedik a vásárlói preferenciák. Az az érdekessége, hogy ezeket szétbontom, ezeket egymástól függetlenül tudom kezelni. Hogyan tudom egymástól függetlenül kezelni? Első körben azt mondom, hogy feltételezem, hogy a kiszállítási helyre egyfajta szabály vonatkozik, az, hogyha valaki valahova ki akar szállítani, akkor azt lehet. Kiszállítási módokra vonatkozó szabályok feltétele, hogy egyetlen egy darab kiszállítási mód létezik, az, hogy vásárlói preferencia, az a preferencia, vásárló nem preferálhat semmit. Tehát tudok olyan alapeseteket mondani ezekre a szabályokra, hogy utána tudok koncentrálni, hogy hogyan kell kialakítanom a csomagokat. Amikor ez megvolt, akkor persze finomítom a kiszállítási módokat is, hogy hát annál az egynél, hogy ki tudom szállítani, lehet olyan gyorsan, lassan, még lassabban, soha nem ér ki, tehát lényegtelen, de tudom kezelni. Tehát gyakorlatilag egymástól független lehet ezeket a történeteket kezelni. De kezdhetném azzal, hogy azt mondom, hogy nem érdekel a csomagok mérete, a kiszállítási mód, A vásárlói preferenciák, én azzal szeretnék foglalkozni a kiszállítás helye, mert azt mondom, hogy van háromfajta kiszállítás, belföldi, Európán belüli, meg rest of the world típusú dolog, és ezeket akarom üzleti szabálynak megoldani. Megint csak a többitől függetlenül kezelhető. Tehát van értelme az ilyen alapú szétbontásnak. Menjünk tovább. Egy harmadik módszer, és egyébként ez a legtipikusabb, amikor azt mondom, hogy szétválasztom a nehéz és az egyszerű dolgokat egymástól. Ezt tipikusan akkor szoktuk használni, hogyha nagyon-nagyon sok olyan sztori van, amelyek akár átfedésben vannak egymással, vagy akár nagyon-nagyon hasonlóak. Például ilyen az, hogy szeretnék a katolikushoz tartozó termékekhez képeket és videókat is feltölteni azért, mert azt várom, hogy ettől a terméket jobban meg fogják nézni, jobban fogják vásárolni. Kezdhetem azzal, hogy első lépésként azt mondom, hogy nagyon egyszerű megoldást választok, az a beszállító, aki ilyet akar, az egyszerűen egy linket valahova írjon be, ami rámutat a Picasa képeire, a Flickr képeire, vagy akár YouTube videókra, és egyszerűen az alkalmazásba belinkelem, mert magát azt a dolgot szeretném tesztelni, hogy ezt az célt el tudom érni. Tehát igaz-e az, hogy attól, hogy képeket és videókat adok a termékhez, attól esetleg szívesebben vásárolnak. Nyilván hosszabb távon ez engem nem elégít ki, és ezért azt mondom, hogy utána már többfajta képet tudok föltenni, többfajta felbontásban, azért, hogy akár mobilon lehessen azt az alkalmazást használni. És végül kibővíthetem ezt a user story-t, hát itt ugyan Amazon S3 szolgáltatás szerepel, de én mondjuk Azure Storage-ot szerettem volna beírni, tehát mondjuk Azure Storage-on is jól használhatók ezek a dolgok. Tehát megint találtam egy felbontási lehetőséget. És végül a negyedik, amiről nagyon-nagyon kevesen tudnak, meg nagyon kevesen használják, pedig egy igen-igen fontos dolog, ez az úgynevezett spike kiszervezése. A spike az egy olyan dolog, hogy valamit nem igazából ismerünk, nem tudjuk, hogy technikailag vagy egyéb szempontból hogyan működik, és szeretnénk kipróbálni. Vannak, akik ezt proof of conceptnek hívják, mint én, és vannak, akik egyszerűen a szép magyar nevet, a deszka modellt akasztják rá. Tehát igenis van értelme annak, hogy deszka modellt egy-egy ilyen user story-ba teszünk. Legyen ez a példa, én vásárlóként a Facebookon szeretném publikálni, egy nagyon cool új számítógépet vettem ettől, olyan nagyon menőnek fog tűnni, hogy ez most értékes funkció-e vagy sem, azt ne vitassuk. Tegyük fel, hogy még soha nem végeztünk Facebook integrációt, ebben az esetben az első user-re, amit ebből leválasztunk, ez egy nagyon egyszerű, a saját üzenőfalunkra írjuk ezt, hogy Hello World, vagy bármi egyebet, hogy nézzük meg, hogy megtanuljuk, hogy hogyan működik egyetlen Facebook integráció. Ha már ez megvan, akkor vannak tapasztalataink. Tudjuk, hogy könnyű vagy nehéz, látjuk rajta, hogy mi kell hozzá, mi nem, és utána a többi sztorit majd ez alapján előállítjuk, hogy hogy és miképp kell csinálni. Jó? De van információnk. És én még felsoroltam sok-sok ilyen felbontási módszert. A szlájdokon megtaláljátok ezeket, és egy picit a magyarázatuk is ott van. Én azért ugrok, hogy minél több időt tudjunk majd a demóra szánni. Jó. Automatikus tesztelés. Egy nagyon-nagyon fontos részhez értünk el, hogy az előadás második részéhez. Én a jelentős részét ennek a dolognak át fogom Gáspár kezébe adni, mert úgy gondolom, nagyon értékes demókat tartalmaz. Amire én szeretnék törekedni, az, hogy megmutassak számotokra néhány dolgot, mégpedig azt, hogy miért fontosak az automatikus tesztek. Nagyon-nagyon nehéz ezt a legtöbb fejlesztő csapatnak elmondani, mert nagyon-nagyon vegyes az automatikus tesztek fogadtatása a legkülönbözőbb helyeken. Ha a fejlesztő csapatok már jól fogadják őket, akkor általában fölöttük lévő menedzsment nem mindig. Én szeretnék 6 olyan értéket felsorolni, ami elgondolkodásra tud benneteket késztetni. Annak kapcsán, hogy ugyanis hogy érdemes ezeket az automatikus teszteket használni. Az egyik legfontosabb dolog az az, hogy attól automatikusak ezek a tesztek, hogy gyakran ismételhetők. Continuous integration-nél minden build-nél megismételhető, ott vagyok fejlesztőként, egy programsort hozzáírok a kódomhoz, le tudom futtatni az összes tesztet. Tehát az, hogy nem manuálisan kell végrehajtani, hanem el tudom indítani és lefut, az önmagában egy nagyon nagy érték. A következő ilyen dolog, amikor a csapat egy picit lép és azt mondja, hogy bármilyen kódolási feladatom van, az csak akkor tekintem késznek, hogyha a kódolási feladathoz tartozik automatikus teszt, és az le is fut. Tehát nem az van, hogy van egy kódolási feladatom, meg van egy tesztelési feladatom, ez a kettő, ez szerves egész. Kódolási feladat nem létezik a hozzátartozó teszt nélkül, egész pontosan a kódolási feladat a hozzátartozó lefutott teszt nélkül olyan, mintha nem sikerülne. Mindenki ismeri a projektmenedzsereknek azt a kérdését, hogy hány százalékig van készen egy adott kód, egy adott fejlesztés. Ebben a modellben a TASZ-nak bináris állapota van, a 0%-ban kész, vagy a 100%-ig kész. Ha a 100%-ig kész, az azt jelenti, hogy megvannak a tesztek, és azok le is futnak. A tesztelési módok közül ez a leghatékonyabb. Az előző előadáson emlékeztek arra, hogy szerepelt az utolsó szlájd, hogy a modern szoftverfejlesztésben a tesztelők és a fejlesztők feladata hogyan változik, ahol arról beszéltünk, hogy a tesztelőket igazából szakértőként kell felhasználni, mint sem tesztmankiként, és ebben a tekintetben a tesztek közül azért ezek az automatikus tesztek a leghatékonyabbak, mert ezek tudják a jól megfogalmazott automatikus tesztek tudják a legtöbb manuális közreműködést kiváltani. Egyszerűvé teszik a regressziót. Az a működési modell, hogyha a termékben hibám van, és én a hibás működésre rögtön egy tesztet előállítok, egy automatikusan lefuttató tesztet, ami a hibát produkálja, majd a hiba kijavítása után ez a teszt sikeres, ennél jobb megoldás nincsen. És ez nagyon egyszerű automatikus tesztekkel. Két olyan fontos dolog van, ami meglepőnek hangzik, de én szinte minden olyan cégnél, ahol sikerült az automatikus tesztelést az ottani fejlesztő csapattal bevezetni, előnyként előjött. Az egyik az az, hogy sokkal áttekinthetőbbé teszi a kódot az összes olyan átalakítás, amit azért kell elvégezni, hogy az egyébként nagyon-nagyon nehezen tesztelhető kód tesztelhetővé válik. Olyan dolgokat kell az architektúrában, olyan apró dolgokat átalakítani, amitől sokkal modularizáltabb, sokkal kisebb méretű lesz a kód, sokkal jobban átlátható az egyes kódkomponensek közötti kommunikáció, vagyis az a típusú dolog, amikor az egy spagetti kódot, ahol minden mindennel keveredik, sikerül egy szép, egy darab szál, sok rövid darabból álló spagettivé átalakítani. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. És van egy automatikus tesztelésnek, az automatikus tesztelésnek egy olyan mellékhatása is, hogy ha ezt jól teszem, akkor nagyon gyakran a program fejlesztői dokumentációnak egy jelentős részét az automatikus tesztek kiválthatják. Ha ezek jól vannak megfogalmazva, jól vannak elnevezve, akkor a fejlesztői dokumentáció az körülbelül úgy néz ki, hogy van egy kétoldalas tartalommedzék, ami össze van szedve, hogy ez a komponens, ez a komponens, ez a komponens, és a komponenseknél szerepel egy mondat, az a mondat, ami a komponensnek a körülbelül egy vagy két soros definíciója, és szerepel egy utalás, hogy egyébként az API dokumentációt lásd a unit test projektnek ebben a forrásfájában. Mert ott maguk a unit test esetek, amik az automatikus teszteket leírják, ha az ember elolvassa, akkor rögtön kiderül számára, hogy ez mit is jelent. Gyakorlatban is meg fogja mutatni nektek ennek egy részét Gáspár. Jó? Ennyit szerettem volna elmondani, és van még néhány szlájd, amit én most átugrok, ami arról szól, hogy az automatikus tesztelésnek igazából hol van a helye, azért, hogy át tudjam adni a terepet Gáspárnak, de ha azzal kapcsolatban, hogy mit, hogyan érdemes automatikusan tesztelni, esetleg lesz kérdésedek és marad rá időnk, akkor nagyon szívesen válaszolok azokra.
Ahhoz a projekthez nyúlnék vissza, amit itt a Glu-Glu kollégával együtt fejleszgettünk korábban, de most inkább átvenném az irányítást innen. Ez egy ilyen nagyon egyszerű webshop alkalmazás, amiben könyveket lehet vásárolni. Nincsen túl bonyolítva a dizájn se, ez az alap ASP.NET MVC. De egyébként maga az alkalmazás, ez a demo alkalmazás is a GitHubon megtalálható. Ha valaki meg akarja nézni, egy kicsit játszani szeretne vele, akkor lehet ezt is. Nem tud sok mindent az alkalmazást, lehet tudom benne keresni. Rákeresek arra egy domain, akkor ott megkapom, hogy domain driven design, meg mondjuk hozzá lehet adni a bevásárló kosaramhoz ezt a könyvet, tehát most nagyjából ennyit tud ez az alkalmazás. És azt szeretném egy kicsit megmutatni, hogy ez a tesztelés beleintegrálása, vagy a specifikációnak ez az automatizált beleintegrálása hogyan képzelhető el egy valós projektben. Ehhez többfajta módszer van, ehhez én ezt a viselkedés alapú szoftverfejlesztés, vagy behavior driven development technikát fogom megmutatni. Sok irodalma van, és hogyha valaki hallott a Cucumberről, mint egy ilyen fontos tool, ami ezt a módszert igazán népszerűvé tette, akkor ugyanebbe a léptékbe mozgunk itt is. Amit az én előadásom elején említettem, hogy 6 éve elkezdtem ezt az open source projektet, amit úgy hívnak, hogy SpecFlow. Gyakorlatilag a SpecFlow az a Cucumbernek egyfajta .NET portjaként tekinthető, illetve hát most már a hivatalos .NET portja is. Tehát mindazok a dolgok, amikről itt beszélünk, ahogy fejlesztünk ilyen módon, az ugyanúgy működik más programnyelvekbe a BDD technika segítségével. A technológia vagy a technika az egészen pontosan úgy kezdődik, ahogy István is elmondta, beszélgetünk sztorikról, azoknak a sztoriknak a fontos jellemzőit kigyűjtjük valamilyen acceptance kritériákba, vagy elfogadási kritériumokba, és aztán egy idő után eljutunk arra a szintre a beszélgetésben, mondjuk vége van a sprint planningnek, hogy akkor most már példákat is gyűjtöttünk hozzá, van valami elképzelésünk arról, hogy az egyes funkciók hogyan működnek. Szeretnénk ebből alkalmazást fejleszteni, és valahogy azt szeretnénk, meg nyilván le tudnánk fejleszteni az alkalmazást, hiszen egy csomót beszélgettünk róla, mindenkinek nagyjából a fejében van azt, hogy mit is kell csinálni. Csak hogyha lefejlesztenénk hozzá egy alkalmazást, akkor igazából valahogy megszakad a lánc. Tehát itt beszélgettünk a specifikációról, beszélgettünk arról, hogy mit is kéne csinálni, és aztán hirtelen ott van egy vagon C-sharp kód, vagy hogyha mondjuk lelkes volt a team és unit teszteket is fejlesztett, akkor még van egy még nagy halom unit teszt, ami szintén C-sharp kód. Gyakorlatilag senki nem tudja ellenőrizni, hogy azok a unit tesztek, vagy az alkalmazás, ami le lett fejlesztve, az tényleg arról szól, amit beszélgettünk. És persze, amikor ezek időben így közel vannak egymáshoz, akkor még könnyű emlékezni, de mondjuk, hogyha később vissza kell esetleg térni ahhoz a funkcióhoz, akkor aztán már sokkal nehezebb látni, hogy ezt a szoros összeköttetést az eredeti requirementek, az eredeti követelmények és a kód között. És ezek a BDD túlok gyakorlatilag ezt a szakadékot, ezt a hiányzó láncszemet igyekeznek kipótolni, mégpedig olyan módon, hogy azokat a specifikációs követelményeket megpróbáljuk leírni valami olyan nyelven, ami továbbra is érthető azok számára, akinek el kell döntenie, hogy tényleg ezt akartam-e vagy nem. Most itt éppen itt a könyvesbolt alkalmazáson belül éppen egy a kereséssel kapcsolatos specifikációs fájlt, úgynevezett feature fájlt láttok, ami egész pontosan ennek a user story-nak a leírása, most ez a példa angolul van, bocsánat, majd egy kicsit mindjárt játszunk vele magyarul is. Arról szól maga ez a user story, hogy mint egy ügyfél, szeretnék valamilyen egyszerű szöveg szerint keresni könyvekre, azért, hogy, és itt van a magyarázat, azért, hogy könnyebben megtaláljam, hogyha valami szóra emlékeztem, csak vagy éppen a könyvnek a szerzőjére, akkor könnyebben megtaláljam, és meg tudjam vásárolni. És amikor végigbeszélgettünk ezt a requirementeket, akkor bizonyos ilyen követelményeket, vagy bizonyos ilyen acceptance criteriákat próbáltunk összehozni. Például azt, hogy ha beírok egy szöveget, akkor az valahogy próbáljon illeszkedni a könyvnek a címére, vagy pedig azt, hogyha mondjuk több szót beírtam, akkor azoknak valamilyen vagy kapcsolatba működjön a keresés. Meg nyilván van még valószínűleg sok más is, de ezek voltak azok a követelményeket, amiket mondjuk a sprint planning során kitaláltuk, és talán ott a whiteboardra föl is rajzoltunk valamilyen táblákat, vagy egy-két példát, hogy ezt hogy is kell értelmezni. Ezek alapján születtek ezek a szenáriók, továbbra is megmaradunk abba a nyelvbe, amit közösen beszélünk és értünk. Bocsánat, hogy jelen esetben itt angolul van, de mondjuk tegyük fel, hogy ez egy angol ügyféllel vagy angolul beszélő ügyféllel folytatott kommunikáció. Egy ilyen szenárió például az, hogy a címre kell, hogy illeszkedjen a keresés, az így hangzik, hogy tegyük fel, hogy a következő könyveink vannak a könyvesboltban, és itt felsorolunk egy pár könyvet, csak hogy legyen mivel játszani. Hogyha rákeresek arra a szóra, hogy domain, akkor azt szeretném kapni, vagy akkor meg szeretném kapni a Domain Driven Design könyvet, mint eredményt. Ez relatíve könnyen belátható, hogy ez a teszt így értelmes, hiszen látjuk, hogy milyen könyvek vannak, elég könnyű így kiszúrni az ember szemének, hogy a domain az tényleg csak ebbe a könyvbe van benne. Bárki el tudja dönteni, hogy ez a teszt önmagában értelmese vagy nem. Hogyha ezeket a teszteket, vagy ezeket a forgatókönyveket, vagy szenáriókat leírtuk, akkor ezeket automatizálni lehet. És ha egyszer automatizáljuk, és utána implementáljuk az alkalmazást, és akkor relatíve könnyen lehet ellenőrizni, hogy ez tényleg kielégíti ezeket az elvárásokat. Most annyit csinálok, hogy fogom magam, itt jobb gombot nyomat, és azt mondom, hogy Run Spec Flow Scenarios, futtassa le ezeket a, vagy jelen esetben ezt a kijelölt szenáriót, és amit láttok, az, hogy itt a jobb oldalon, itt szépen fut, szalad egy kis teszt, és zöld eredményt kaptam, ami azt jelenti, hogy az alkalmazás jelen állapotában kielégíti ezt a tesztet, jól lett megimplementálva. Most egy kicsit meglássuk azt, hogy ez nem feltétlenül van így, írjunk be valami mást, mondjuk tegyük fel, hogy a domain X-re keresünk. Nyilvánvalóan ez így most nem szabadna, hogy jó legyen, mert hogyha domain X-re keresünk, akkor nyilván nem kéne, hogy ezt a könyvet visszakapjuk. Újra futtatom ezt a tesztet, és egyből látszik, hogy én továbbra is az élő nyelvű specifikációval dolgoztam, de ez automatikusan tudta ellenőrizni azt, hogy az alkalmazásom megfelel ennek a követelménynek, vagy nem. Okay? Tehát egy ilyen élő kapcsolatot teremt a specifikáció és az alkalmazás között. Ez most elsőre lehet, hogy ilyen nagyon mágikusnak hat, mert honnan tudja, hogy az angol szöveget hogyan kell értelmezni, és semmilyen mágia nincsen természetesen a dologba. Nyilván meg kell oldani ezt a kapcsolatot, valahogy be kell oldani a kötést a specifikáció és az alkalmazás között, viszont ez egy kicsit más szinten működik, mint amikor az ember egy unit tesztet, vagy akár egy integrációs tesztet csinál. És nézzük meg egy példát mondjuk, nézzük meg, hogy mindegy, hogy hogyan működik ez. Igazából ezekben a BDD-típusú túlokban az az ötlet, hogy ne azt csináljuk, hogy fogunk egy ilyen szenáriót és írjunk rá egy tesztet, mint amit eddig csináltunk volna egy integrációs tesztet, hanem ezeket az automatizálási építő kockákat, amiből aztán teszteket tudunk építeni, ezeknek a szenárióknak az egyes lépései vagy stepjei hez adjuk meg. Tehát jelen esetben nekem annyit kellett megtennem, hogy az egész ez működjön, hogy ennek a három lépéshez hozzá kellett rendelnem valamilyen automatizálási logikát, ami aztán biztosítja azt nekem, hogy ha ezek a lépések lefutnak, akkor tényleg ez megmozgatja az alkalmazásomat és csinál valamit. De azért jó, hogy ezeket az automatizálási elemeket így csak lépésenként adtam meg, mert ha megvannak ezek az építőköveim, akkor ebből sokkal könnyebb majd újakat létrehozni, vagy amikor egy új funkcionálást kell építeni, akkor sokkal könnyebb helyzetbe leszek ezáltal. Csak példaképpen megmutatom, hogy hogyan néz ki egy ilyen. Az egész az egyébként teljesen beleintegrálódik a fejlesztői környezetben. Nyilván azok, akik az automatizálást írják, azok valamilyen fajta fejlesztők vagy tesztautomatizálók. Jelen esetben az, hogy én most valamilyen keresést végzek egy adott könyvre, az igazából egy egyszerű C# metódussal van megvalósítva, ahol megkapom paraméterként valahogy a szövegből kitranszformálódik, hogy mi is az a kulcsszó, amire rákeresett az illető. Ez most éppen egy ilyen MVC-s alkalmazás, és éppen úgy döntöttünk, hogy a controller layer legyen az az automatizálási layer, ami megmozgatjuk ezt az alkalmazást, de most nem megyek bele nagyon részletesen, de itt van az a kód, ami igenis elvégzi azt a keresést ebbe az alkalmazásba. És nyilván ezeket a lépéseket így egyesével le lehet automatizálni, és aztán meg lehet nézni. Csak hogy érezzétek, hogy mennyire beleintegrálódik ez az egész a rendszerbe, olyanokat is lehet például csinálni, hogy rakhatok én egy breakpointot is, és mondhatom azt, hogy én inkább debugolni szeretném ezt a szenáriót. Függetlenül attól, hogy most egy ilyen angol nyelvű szövegszerű valamivel dolgozunk, ez ugyanúgy automatizálható, ugyanúgy tudunk vele dolgozni, mint hogy a kód lenne, ugyanúgy megáll rajta a breakpoint, ugyanúgy azt mondhatom, hogy F10, és akkor tovább lép a következőre, vagy F11, ami a step into, és akkor belemehetek abba, hogy hogyan is van ez leautomatizálva. Ez mind részei annak, hogy az alkalmazás és a specifikáció között valamifajta élő kapcsolatot próbálunk meg létrehozni. Kicsit még azt mutatnám, meg nincsen túl sok időm, látom, hogy is működik egy ilyen fejlesztés, tehát hogy is kezdődik ez az egész. Nyilván a beszélgetések során valahogy kialakul mondjuk egy új feladat, egy új szenárió, amit meg kell írni, mondjuk mit tudom én, legyen az, hogy mondjuk ajánlani lehet egy könyvet, mit tudom én, offer a book, vagy mi recommend a book. Olyan jó angolul írni, és magyarul beszélni közben. És akkor megint kitalálhatnánk, hogy pontosan milyen, meg nyilván a beszélgetés során kitalálhatnánk, hogy is néz ki egy ilyen automatizálás ehhez képest. Valószínűleg ez valahogy úgy kezdődne, hogy igen, vannak valamilyen könyveink, és hogyha mondjuk én mondjuk ezt a Domain Driven Design könyvet ajánlom az egyik kollégámnak, when I recommend a book, egyszerűsítsünk. Domain Driven Design to, mit tudom én, egy e-mail cím, glu-glu. Akkor valami és valami történik. Nyilvánvalóan ezt a tesztet, hogyha megpróbálnám, vagy ezt a szenáriót megpróbálnám lefuttatni, akkor nem lehet lefuttatni abból a szempontból, hogy még nincsen semmilyen ilyen ajánlási funkcionalitás az alkalmazásunkban. Nyilvánvalóan nincsen az a mágia, ami kitalálná, hogy pontosan ezzel mi is történik. Ez egy ilyen speciális, ilyen inkonkluzív eredményt szül. Viszont, hogyha az ember megnézni ennek a részletes teit, akkor gyakorlatilag a rendszer azt mondja nekünk, hogy oké, okay, én most még nem értem, hogy, mi, hogy, hogy hogyan kell automatizálni ezt, az, ezt a megfelelő lépést, és itt van egy ilyen code template, ami, ami segít nekem abba, hogy ezt automatizáljam, ezt, ez így néz ki, mindegy, ezt kimásolhatom a vágólapomra, oda mehetek az automatizálási layerembe, és akkor már is van egy olyan metódusom, ami ezt a ezt az ajánlási folyamat tesztelését meg tudja csinálni. Ez még egyelőre nem csinál semmit, csak megkapja a két paramétert, azt, hogy, hogy melyik könyvet, meg azt, hogy kinek, valami e-mail címet. De ez bőven elég nekem ahhoz, hogy elkezdjek gondolkodni ahhoz, azon, hogy hogy is akarom én ezt, hogyan is akarom modellezni ezt az én alkalmazásomban. És most jelenleg én mondjuk egy MVC pattern követek, mit tudom én, van ennek egy, van valószínűleg egy olyan kontrollerem, ami ennek megfelel, valószínűleg nem a katalóg kontroller, csak most az van kéznél, és ehhez tartozni fog majd egy metódus, hogy, hogy recommend, és itt át fogom adni neki azt, hogy melyik könyvet, meg mit tudom én, hogy milyen e-mail címre, és nyilvánvalóan ez most egy olyan nem létező metódus, amit majd implementálnom kell, de ez a kezdő lépés, akkor utána megcsináltam azt a metódust, elkezdtem implementálni, közben folyamatosan futhatom a tesztjeimet, és látni fogom, hogy mikor éri el azt a pontot, hogy zöld lesz, nyilván most hiányzott a kondíció belőle, tehát most nagyon hamar zöld lenne, de hogy mikor lesz zöld, és tudom, hogy mikor állhatok meg. Ha zöld a teszt, és megcsináltam minden funkcionalitást, akkor elvileg a funkcionalitás kész van. Természetesen a dologhoz hozzátartozik, és hogyha tesztalapú fejlesztésben egy kicsit otthon vagytok, akkor általában ez a tesztalapú fejlesztés egy ilyen három lépéses ciklus. Az egyik az embernek van egy olyan tesztje, ami, nem, ami hibás, tehát ami piros, aztán utána addig dolgozik, amíg az zöldé nem válik, és aztán van egy nagyon fontos harmadik lépés, a refactoring, hogy, hogy utána pedig próbáljuk meg letisztázni azt a kódot, amit, amit eddig csináltunk. De hogyha már ezen a refactoring lépésnél tartunk, akkor már sokkal könnyebb a helyzetünk, hiszen mindig ott van egy zöld tesztünk, amit újra tudunk futtatni, és tudjuk ellenőrizni, hogy, hogy amikor letisztáztuk a munkánkat, akkor nem követtünk el közben valami véletlen hibát. Jó? Most ilyen nagyon dióhéjban valahogy így kell elképzelni ezt a fajta BDD-s fejlesztési folyamatot. Nyilván most ez egy olyan esetet mutattam, amikor az ember új terméket fejleszt. Nyilvánvalóan, hogyha az ember egy meglévő alkalmazáshoz ír, vagy kezdi el az ilyen típusú tesztek alkalmazását, akkor egy kicsit más módosul a fejlesztési folyamat lépései, de valahogy mindig az a lényeg, hogy ezek az automatizált szenáriók, ez az automatizált specifikációk legyenek azok, amik vezetnek minket abba, hogy mi is az a következő lépés, ami ahhoz kell, hogy az alkalmazásunkat fejlesszük. És egy utolsó megjegyzésként csak annyit szeretnék mondani, hogy és maga ez a nyilvánvalóan ez egy specifikációs elem, ez benne van a source controlban, riportokat lehet csinálni, ebből ez egy dokumentáció bizonyos szempontból, tehát ebből utána erre, ez egy fontos lépése annak, hogy amit csináltunk, az valamilyen olvasható módon dokumentálva legyen. És persze ebből a szempontból nagyon fontos, hogy olyan nyelvvel legyen dokumentálva, amit mi, aki mondjuk az üzlet, a megrendelő, meg én, mint fejlesztő, közösen megértünk. És most jelen esetben éppen angolul van leírva, de nem feltétlenül kell, hogy angolul leírva legyen. Ezek a rendszerek mind szupportálnak nagyon sok nyelvet, tehát például átállíthatom magyarra, és akkor innentől fogva nem azt kell írnom, hogy feature, hanem azt, hogy forgatókönyv, és utána nem azt kell írnom, hogy szenárió, hanem azt, hogy nem tudom mi jellemző, vagy nem tudom mi a szenárió magyarul, mindegy. És gyakorlatilag magyar nyelven ugye meg tudom fogalmazni azokat a követelményeket, amiket aztán sokkal jobban megértünk valószínűleg, mint hogyha még mindenkinek az agyába egy angol-magyar konverziót végig kéne futtatni. Nem volt túl sok projekt az életemben, ahol egy magyar nyelven kellett ezt csinálni, de talán egy volt, és az ember hozzászokik ez a nyelvezethez, akkor azért könnyű átlátni. És ez is nagyon fontos eleme, hogy minél inkább csökkentsük azokat a pontokat, ahol félreértés, vagy István is említette a transformáció során bármifajta információvesztés történhet. És ennek az, hogy a saját nyelveden tud veled beszélni a specifikáció, ez egy nagyon fontos eleme. Köszönjük szépen!